És gyorsan, miről is van szó? Ja, arról beszéltünk, hogy amikor a szentélyben valaki hozott egy áldozatot, akkor a különböző áldozatok mellé különböző köreteket kellett hozni. Ezek a köretek, ezek lisztből, olajból, borból voltak, és a különböző típusok mellé különböző mennyiségben kellett ezeket, és variációban kellett ezeket hozni. A magát, az anyagát a köreteknek azt a szentély raktárból vették, onnan vásárolták, és a vásárlás úgy nézett ki, hogy az illető megérkezett a kincstárhoz, a nyugtákat, azokat ilyen kis cserép pecséteken adták ki, elmondta, hogy milyen áldozatot szeretne hozni, befizette annak megfelelő értékét a köretnek, és ennek megfelelően kiadtak neki egy pecsétet, ami tulajdonképpen egy nyugta volt, amire rá volt írva, hogy milyen áldozatot fog hozni, és ennek az áldozatnak a megfelelő köretet aztán a következő ponton a raktárban kiadták neki. Nap végén a raktáros és a nyugtázó összevetették a pénzt és a nyugtákat, és azt így tudták leellenőrizni, hogy nem volt tételen kívüli pénzmozgás, illetve a raktárból nem vettek ki az ellenérték befizetése nélkül köretanyagot. Most ugye arról volt szó az előző misnában, hogy hányféle ilyen variáció lehetett, hányféle áldozat volt, amelyhez különböző köretek, különböző mennyiségű köreteket kellett, hogy adjanak. Vita volt, hogy 4 vagy 5, és ennek megfelelően hányféle nyugta létezett. És alapvetően ugye azt mondtuk, hogy az első háromféle nyugta, az úgy nézett ki, hogy volt égel, tehát a marhának egyféle mennyiségű körete volt, a hímnek, tehát a hím az itt a kost jelentette, egy másikféle nyugtája volt, és másikféle mennyiségű körete, és aztán a gidának, vagy gödöjének, ha úgy tetszik, tehát a kisállatoknak a kölykének. Nem tudom, hogy erre van, épp ma az édesapámmal arról beszéltem, hogy van erre valamilyen általános magyar kifejezés. Eleve van-e, és akkor itt kérem a jelenlévő nyelvészeket, hogy segítsenek ebben, van-e magyarul arra kifejezés, ami egy általános kollektív kifejezés az összes kisállatra. Kisállat alatt értjük a kis haszonállatot, tehát a birkát, a juhot, a kecskét, ezeknek van-e valami általános megnevezése? A gdi az ezeknek a kölykének az általános megnevezése. Most én ezt gidának fordítottam, a gdit, különben ami héberül nagyon hasonlít ez a kifejezéshez, de azt hiszem, hogy a gida az kifejezetten a kecske gida. A gdi héberül az lehet a kecskének is, a juhnak is a kölyke. Nem tudom, hogy erre van-e kifejezés, hogy kérlek, írjátok ide be a megjegyzésekbe, hogyha van, ha valaki tudja, hogy erre mi a helyes kifejezés. Bárhogy is legyen, tehát akkor volt ugye a marhának egyféle körete, a hím felnőtt juhnak, ami ugye a kosnak egy másik körete, és az összes gyerekkorú kisállatnak, gidának egy másik körete. Tegnap aztán azt egyeztettük, vagy azt elemezte a tisztázta a Talmud, hogy oké, ez így világos, de mi van a felnőtt korú nőstény juhal, aminek azt hiszem, hogy juha neve, és annak milyen köretet kell adni? Annak a körete a kos köretével egyezik, vagy köszönöm Kálmán, a szaporulat köretével egyezik. És abban maradtunk, hogy ez a szaporulat köretével egyezik. Oké, honnan vettük azt, hogy ez a szaporulat köretével egyezik? Mert Mózes 4. könyvének 15-ös fejezetének 11-es mondata a következőt mond. kérlek Kálmán, hogy itt beírod a szak kifejezéseket, írd oda, hogy egyenlő mivel, mert ez nekem most így nem világos. Mi a jerke, mi a szaporulat, úgyhogy kérlek segíts a kifejezések tisztázásában. Köszönöm szépen. Tehát, következőt mondta a Mózes 4. könyvének 15-ös fejezetének 11-es mondata. Kaha jászol a sajra echad, ojla áil echad, ojla szeg, meg faszim, ojbe ízim. Így járjon el egy marhával, így járjon el a kossal, és így járjon el a nyájjal, legyen az birka, vagy kecske. Most akkor itt három kategória van ezek szerint. Van a marha, a kos, és a nyájnak a többi része, a nyáj legyen az birka, vagy kecske. Most ez tartozott még a tegnap megbeszélt témához. Most azt kérdezi a Talmud, de sajra echad lama nemár. Miért fogalmaz ebben a mondatban a Tóra úgy, hogy egy marhának? Így járjon el egy marhával, egy kossal, és a birkával, és a kecskével. Magicselő, hilékben niszke égele, niszke saj, benne cajntaun, ne szachin, benne bakartaun, ne szachin, ingatszan, és a hilékben niszke kevesz, niszke állj. Nekak nekhalom, ne niszke égele, niszke saj, támod le, mert kakaj ászat saj, elhagy, magicselő, hilékben niszke égele, niszke saj. Azt mondja, Talmud, miért kellett így fogalmazni? Mert azt akarta mondani, hogy a marhában nincs különbség az ökör és a tehén, illetve a borjú és a marha között, mind a korra, mind a nemre való tekintet nélkül ugyanaz a köret jár mellé. Oké? Okay? Tehát akkor egyfajta köret van az összes marhára, egy másik fajta köret van az összes nézem itt a kifejezéseket, amiket írtatok, az összes birkára és kecskére, amelyből kivétel a kos. Oké? Okay? Ojle áj lama nemár. Oké, okay, de a kosnál miért használja azt a kifejezést, hogy ugye a Tóra úgy fogalmaz, így járjon el egy marhával, vagy egy kossal. Mi az, hogy vagy egy kossal? És a jövő déni macon, és a hilegben iszke, ben salaniszke, és a számlek, a fnáklakben iszke, és a számlaniszke, és a salaniszke, és a salaniszke, ezt azért mondjam, mert ne gondoljuk azt, hogy ha különbség van a bárány és a kos között, tehát ha korban különbség van az egy éves és a két éves között, különben ez a különbség, hogy az egy éves az a kiskorú bárány, ami az általános nyáj köretet kapja, a két éves az a felnőtt kos, hogyha hím. Azt gondolhattuk volna, hogy minden évben, ahogy haladunk előre a korban, ha két éves, akkor egyféle köret, ha egy éves egyféle köret, a két éves egyféle köret, és ha megyünk tovább, akkor három éves, akkor megint egy másik féle köret, ha négy éves, akkor megint egy másik féle köret. Ezt gondolhattuk volna, de ezért mondja a Talmud, hogy nem. Csak kétféle létezik. A két éves vagy annál idősebb kos, és az összes többi nyáj, legyen az kecske, birka, vagy legyen nőstény, vagy hím, fiatal, vagy idős, ugyanaz a köret jár hozzá. Ojla szebek szovim lamanemál. Oké, és a mondat végén miért van az írva, hogy vagy, amikor a harmadik kategóriáról beszél, vagy a nyájjal a birkában, és a hajabb a dinimat szannus, a hilegben niszke kevesz, niszke áél, kaknáklakben niszke kiszpale, niszke rachel, támad lajmár a szebek faszim. Ezt azért mondja, hogy tudjuk, hogy nem teszünk különbséget a jerke és a juh között. Annak egy különbséget teszünk a kos és a birka között, a jerke és a juh között, tehát a felnőtt és a gyerek nőstény birka között nem teszünk különbséget úgy, mint ahogy a hím és a felnőtt hím és a gyerek hím birka között. Olybe ízim le nem más, a végén a mondatnak az áll, vagy a kecskékből, miért kell ezt mondani, és a hajjába dén imad szanusi hírekben niszke keveszle, niszke állj, kaknák a miszkeik díli, niszkeik tá is, támúd laj már, oly be ízim, hikis katnus, be ízim, le gazdasabb tajos, én mázor is fős, laj se lúgi, námszor is laj se lúgi. Azt mondja, támúd, a mondat legvégén pedig az áll, hogy vagy a kecskéből, az pedig azért fogalmazza így, mert azt akarja mondani, hogy az összes kecske egy kategóriába tartozik, független attól, hogy hím vagy nőstény, független attól, hogy gyerek vagy felnőtt, ugyanúgy három log a bor az, ami köretként mellé jár. Oké, eddig tartott a köret témája, és most pedig még nézzünk meg egy utolsó témát, egy utolsó kérdés, amivel tegnap foglalkoztunk, mert tegnap azt mondtuk, hogy a nyugta kiadás és a köret vásárlás auditálásának, vagy zárt rendszerének biztosítása érdekében, ugye az történt, hogy én bementem a nyugtakiadóhoz, befizettem a pénzt, elmondtam, hogy mit akarok, befizettem a pénzt, kiadtak egy nyugtát, amire rá volt írva, hogy milyen áldozatot fogok hozni. Ezzel a nyugtával elsétáltam a raktárhoz, és a nyugta alapján kiadták nekem azt a mennyiségű köretet, bort, olajat, lisztet, stb., amire nekem szükségem volt, amit kifizettem már a pénztárnál. Most annak érdekében, hogy ne lehessen csalni, hogy lehetett volna csalni, hogyha valaki elveszíti a nyugtáját, és valaki más megtalálja, az ne tudjon besétálni a raktárba, és kikérni a nyugta alapján a köretet. Ezért ráírták a nyugtára az adott hét napját. Tehát, hogy hétfő van, vasárnap van, szerda van, csütörtök van, és itt tovább. Miért? Mert így aznap senki nem menne oda, ha megtalált egy nyugtát, amit aznap veszítettek el, akkor nem menne oda a raktárba, mert az gyanús lenne, de egy másik nap oda menne, viszont mert rá van írva, hogy melyik nap, napi nyugta volt, ezért nem tudja így a csalást csinálni. Viszont felmerül egy kérdés, amit én is feltettem, nem tudtam, hogy a Talmud is, nem dolgoztam előre, nem tudtam akkor, hogy a Talmud is felteszi ezt a kérdést. Azt mondja, a Talmud, hága bácmach, se ziega iszajajajom. Miért ne tudna visszajönni a jövő héten? Azt mondtuk, hogy ráírjuk a napot a nyugtára azért, hogy héten belül ne tudjon csalni. A kérdés, hogy a jövő héten vissza tud jönni. Rá van írva, hogy kedd, és bejön a jövő héten. Azt mondja, a Talmud sem ismar, hogy a kasszúval. Azt mondja, a Talmud azért nem tud visszajönni, mert a nyugtára az is rá volt írva, hogy melyik őrség, melyik mismár van, melyik mismárnak a hetében vagyunk. Ugye, hogyha visszaemlékeztek, volt róla szó, Salamon király 24 őrségre bontotta, csoportra bontotta a kohanitákat, és mindegyik egy hetet szolgált a szentélyben. Tehát minden héten egy másik őrség, egy másik család szolgált a szentélyben, és ezeknek a nevét, minden hétnek megvolt a neve, mert annak a családnak a neve, aki akkor éppen szolgált, és ezeknek a nevét is ráírták a nyugtára, és ezért a jövő héten mindenki tudta, hogy ez a nyugta már nem érvényes, mert a múlt heti család volt ráírva. Hága bácmach, és a zieg oiszem is van. Azt mondja, a Talmud, oké, de még mindig akkor megvárhat egy fél évet, és egy fél év múlva újra, és megint lesz az a család. Sém a jöjjöm, sém sábasz, sém hajdes, hajjuk azt, hogy valéjem. Azt mondja, a Talmud, igen, de nem csak ez volt ráírva, rá volt írva a hónap is, és rá volt írva a hét is, és rá volt írva a nap is, tehát egy teljes dátum volt rajta. A fülül öjtszere zájeg, én mocsújle zájeg. És hogyha így a csalni akart, akkor semmiképp sem tudott csalni. Érdekes különben, hogy manapság a legegyszerűbb lenne ráírni egy teljes dátumot. Ugye itt hogy oldották meg, hogy rajta volt a hét is, hogy milyen, gondolom, milyen hányadik hete az évnek, vagy milyen heti szakasz, ez nem teljesen világos, hogy a hetet hogyan jelölték. Rajta volt a hónap is, és rajta volt a mismárnak a neve is, és rajta volt a hétnek a napja is. Hát sokkal egyszerűbb lett volna ráírni a dátumot. 5781, és mit tudom én, Ádár hó 10. Nyilvánvalóan, feltétlenül ebben az időszakban még nem használták ezt a fajta, amúgy ma nagyon kézenfekvőnek tűnő, és nagyon magától értetődőnek tűnő dátumjelölést. Különben érdekes módon magát ezt a zsidó dátumot, amit manapság használunk, 5781, ami ugye a világ teremtése, a nyomás szerint a világ teremtéséhez datálódik, ezt sem használták, és én úgy emlékszem, hogy hosszú száz éveken keresztül, ami azt jelenti, hogy körülbelül a 13. századig, 12. 13. századig bevett dolog volt, hogy a görög királyok, a görög királyok hatalmának kezdetétől számolták az éveket. Most, hogyha nem vagyok benne biztos, vagy Nagy Sándor uralkodásától, vagy Ptolemaisz, ugye az egyiptomi görög birodalomnak a valamelyik királyától számolták. Lehet, hogy a Kata velünk van, akkor tud nekünk ebben segíteni. És ezt a számítást használt, ami körülbelül időszámítás előtt 380 környékén volt, és ezt a számítást használták, tehát hivatalos okmányokban is. Tehát nem volt bevett dolog az, hogy volt egy univerzálisan elfogadott évszám, hónap, nap, amit használtak, és ez magyarázza azt is, hogy itt a szentélyben az lett volna legegyszerűbb, hogy nyugtára ráírják az aznapi dátumot, és akkor nem lehetett volna vele csalni. Oké. Következő misna, azt mondja a Talmud, Stéle sachész hajúba migdas áhász liskasz ha sajnva áhász liskasz a kénim. Két különleges raktár volt vagy a szentélyben. Az egyiket úgy hívták, hogy a titkos raktár, a másikat úgy hívták, hogy eszközraktár. Liskasz ha sajnyi rej hétna iszne szajnyi ha sajnyi van nímbené tajvim isz párnyi szemi tajnyi ha sajnyi. A titkos raktár úgy működött, hogy oda a gazdagok, akik nagyon jámborok voltak, és csöndben, titokban akartak adakozni. Tudjuk azt, hogy az adakozásnak több szintje van, mi is már többször tanultunk róla. A legmagasabb szintje az adakozásnak az az, amikor sem az adakozó, sem az, akinek adakoznak, sem a rászoruló nem tudnak egymásról. Az adakozó nem tudja, hogy kinek ad, a rászoruló nem tudja, hogy kitől kap. És így el lehet kerülni, hogy esetleg kóved, megtiszteltetés, hiúság, hatalommal való visszaélés, stb. Keveredjen az adakozás nagy micvájába. És volt egy ilyen szoba, amiben be lehetett menni, le lehetett rakni a pénzt, és azt névtelenül, és utána jött egy szegény, és ő pedig elvette, ugyancsak névtelenül. Kálmán, nem a Julianus naptára gondolok. De köszönöm a javaslatot. Oké. Szóval, visszatérve, tehát ez volt a Liskaszek a Soin, a titkos raktár. Liskaszek Kénim, egy másik raktár volt, az eszközraktár, Kamisumi Sznánev Kli, Zajrek lesz a jéhava, áhász lesz a jéhava, jaj, meg isz bajom pajszkana össze, vagy kalk is, vagy szajjába, hogy szajjába, de bájsz, ma nichi ma iszaj. Ugye volt az eszközraktár, ami úgy nézett ki, hogy ugyancsak, ha valaki adakozni akar, de nem pénzt, hanem valamilyen tárgyat, eszközt, azt berakta, bedobta ebbe a raktárba, és minden 30 napban kinyitották a raktárt a kincstárnokok, és megnézték, hogy milyen eszközöket adományoztak, és az eszköz használható volt a szentély építéséhez, karbantartásához, akkor azt megtartották, ha viszont nem volt használható, már sarnim, karin, milyen névfülni, minden bedek a bájsz, a többit viszont, ami nem volt használható, eladták, és annak a pénzéből vettek olyan dolgokat, ami a szentély karbantartásához volt szükséges. Ugye, milyen elé tartott a misna, milyen adományozásról beszélünk itt, ugye ez a matamba szészer, amikor valaki titkosan, titokban ad, nem kérkedve, nem magamutogatva, hanem a személyét és az adakozás tényét a nagy közönség elől elrejtve. Ugye erről van szó, és ennek kapcsán jönnek a következő törvények és tanítások. Rabbi Jákobar Idi, Rabbi Yitzchakar Nachman, Havai Parnesin, ve Havon, Jehovin, le Rabbi Chama Avoid, Rabbi Yeshua Dinar, ve Hu Yahiv Lelechai Rani. Rabbi Jákobar Idi és Rabbi Yitzchak, ők adománygyűjtők voltak. Ezt a pénzt, amit összegyűjtöttek, azt mindig odaadták Rabbi Yeshua apjának, és ő, aki Rabbi Yeshua apja volt, és ő pedig kiosztotta a szegényeknek. Megbíztak benne, hogy ő a megfelelő embernek fogja adni. Tehát volt egy több áttét az adományokat begyűjtő központi adománygyűjtő között, fundraiser között, és az adományt kiosztó között. Zachária, Hasznéd Rabbi Lévi, egy hasonló történet, Zachária Rabbi, aki Rabbi Lévinek volt a veje, ha jó, a kölmi lizin alav, amrindelői carichul ve naszev, mindenki rajta nevetett, hogy ő nem is szegény, és mégis igénybe vette a szegényeknek járó adományokat. Minden damach, bátkum, áskond, áhavlim, áfrik, lehajraj. Amikor aztán meghalt, akkor mindenki megtudhatta, hogy valójában azokat a pénzeket, amiket ő elvett, és ami miatt gúnyolódtak rajta, hogy nincs is rászorulva, és mégis kiveszi a részét az összegyűjtött adományokból, igazából szegényeknek osztottak szét. Tehát ő magára vette azt a vádat, hogy mások gyanút fogjanak, vagy mások vádaskodjanak vele szemben. Rontotta a hírnevét, hogy azt gondolják, hogy ő érdemtelenül magáivá teszi az összegyűjtött adományokat, de valójában nem erről volt szó, hanem azokat kiosztotta a szegények között. Rab Chanina bár papa ve mafleg mitzove leile. Rav Chanina úgy járt el, hogy esténként ment ki, hogy osszon adományt a szegényeknek, hogy ne lássák, és ne kerüljenek szégyenbe. Ugye nem akarta, hogy az emberek lássák, megy Rav papa most az adományt adni. Nem akarta nagy dobra verni. Hadzman pagabérába hunderu hájok. Egyszer sédek, azaz szellemek találkoztak vele, ugye éjszaka, szellemek járnak, kelnek az utcán, amely lejlőjkén alfen rebi, lőj szászig úr echa, megszólította a szellem, és azt mondta neki, rabbi úr, nem úgy tanítottad, hogy az üzleti rányítás az tilos? Ugye, hogyha valakinek van egy boltja, egy zöldségboltja, nem szabad közvetlen mellette rányítni egy másik zöldségboltot. Most ez a mi időnk, ez a mi üzletünk, az éjszaka az a miénk. Mi a szellemek, jövünk, megyünk, ez a mi időnk. Hogy jössz te ide most? Amen lejjvén lejjék szív, mátnám szészed, jihva af. Azt mondta neki, várjál csak, de van egy olyan mondás is, a példabeszédekben, hogy aki csöndben adakozik, a haragot legyőzi. Vagyis mit akart neki mondani? Hogy aki micvát teljesít, aki jó cselekedet érdekében jön, megy, annak semmi baja, semmi kára nem lehet. Tehát nem félek tőletek, nem félek a szellemektől, mert én most egy micva teljesítésében járok, kelek. Valami sztáfemi néve, arak, mint kumé, erre a szellem annyira megijedt, hogy tényleg egy micváról van szó, hogy azon nyomban elmenekült Rabbi Chinana elő. Amrabi jöjjne, Asrei nöjszen ledál, én kaszufkán, ela Asrei maszkileldál. Zsoltárokban, a 41-es Zsoltár 2-es mondatában az áll, boldog az, aki gondol a szegényre. Azt mondta Rabbi jöjjne, nem az van írva a Zsoltárban, hogy boldog az, aki ad a szegénynek, hanem az van írva, hogy boldog az, aki gondol a szegényre. Miért? Zessuhu mi sztákelbe micva hejach lász oiszap. Ez az arra utal, hogy az ember akkor teljesíti az adakozás micváját, hogyha nem egyszerűen ad a szegény embernek, hanem gondol is rá. Végig gondolja, hogy hogyan lenne érdemes az illetőt a legjobban segíteni. Kétszert hajra jöjjne oisza. Például hogyan járt el ennek megfelelően a bijajna? És a hajaraje, Anni, Ben Taibim, Siarad, Ben Hassaf, ha látott valakit, aki szegény volt, egy gazdag embert, aki elvesztette a vagyonát, ha jajmerlő, hogy bnibisvés, és a mátos naflaka, jurusom, makam, áher, töl, vátpajdejá, nem akarta szégyenbe hozni. Ugye valaki, aki valamikor gazdag volt, és elvesztette a vagyonát, annak még kellemetlenebb alamizsnát kérnie, és ő ezt pontosan tudta, és ennek a lelki részét látta, és átérezte, és ezért úgy segített rajta, hogy oda ment hozzá, és azt mondták, hogy ó, azt hallottam, nem tudom, tudod-e, hogy nagy lesz egy nagy örökség szállt rád. Adok neked egy kis pénzt, megelőlegezem neked, amikor majd megjön az örökség, visszafizeted. Aztán később, aztán amikor végül elfogadta a pénzt, ennek okán az illető, akkor aztán tudod mit? Maradjon nád, ajándék, nem is volt semmilyen örökség, de így akarta elérni az illető, elfogadja a pénzt, anélkül, hogy egyértelműen megszégyenítse. Hiabarádo ishave szavim biumaina manda havi jahiv lej bén rés sátalet szaim rába. Haven nosfin min baszor kénylej haven nosfin. Hiabarádo a következőt mondta. Is have savim be your mainun manda havi evlan mi ben rashin shatel tsaymaraba. Fantasztikus tanítás. Azt mondta, a mi időnkben voltak olyan vének, akiknek, hogyha adtál adományt Rosh Hashanah és Yom Kippur között, akkor elfogadták. Man basar kein loy have nasin. De ezután, hogyha ezután adtál nekik adományt, tehát Yom Kippur után, akkor már nem fogadták el. Miért? Amrin de sátangabon. Miért? Mert azt mondták, most már beléptünk az új évbe. Ugye az van írva, hogy az embernek a sorsa, a megélhetése eldől az égben az új év idején. Ugye eldől az ítélet, megszületik Rosh Hashanakor, beirattatik, Yom Kippurkor lepecsételtetik. Tehát az, hogy mennyi lesz a megélhetése az illetőnek a következő évben, az már előre meg van írva. És ezért Yom Kippur után, amikor már véglegesen le is van pecsételve, nincs értelme elfogadni valakitől pénzt. Mert az a pénz így is ő is meg fog nekünk jönni, így is ő is valahonnan fog, a megélhetésünket meg fogjuk adni. Tehát miért alázzuk meg magunkat, hogy valakitől elfogadunk adományt, amikor ezt valószínűleg munkarévén is meg fogjuk tudni szerezni, hiszen se többet, se kevesebbet nem fogunk kapni, mint ami meg van írva előre Rosh Hashanah és Yom Kippur között. Ez nagyon szép tanítás. De Rosh Hashanah és Yom Kippur között elfogadták. Még, mert akkor még nincs, még már az előző évből kimentünk, de a jövő évben még nem léptünk be. Látom, hogy egy komoly kis diskurzus alakult ki a naptár kapcsán. Azt írja Larissa, hogy használták a héber időszámítást a 13. században. Kata azt írja, hogy különböző birodalmak saját magukhoz számolták. Balázs azt írja, hogy a héber naptár már második Hillel idején megszületett. Eszem, hogy felértettetek. Nem az a kérdés, hogy különböző dolgok keverednek. Tehát maga a naptár, amiről itt ír Balázs, hogy a második Hillel, ugye a nagy Hillel unokája, Rabbi Yehuda Hanasi utódja, megalkotta, az nem azt jelenti, hogy az évszámot, hanem arra azt jelenti, hogy azt a 19 éves ciklust, ami alapján egy előre meghatározott naptárral dolgozunk, és nem pedig a tanúk jönnek és jelentik, hogy mikor van új hold, illetve hogy mikor lesz szökőév, és így tovább. Hát ez Hillel kérdése. Az, hogy létezett a zsidó naptár, vagy maga az évszámítás, az sem kérdés, és az sem kérdés, hogy ezt a teremtéstől számolták. Az a kérdés, hogy mit használtak a hivatalos okmányokban. És a hivatalos okmányokban, ha jól emlékszem, 13-14. Századig nem volt teljesen általános az, hogy a teremtés idejét számolták, hanem mindenféle más számítás volt, így például ez a görög királyhoz való igazítás. Oké. Nehemia is Sichim Pagaba Jerusalem Echod. E amelé, zakei imi chadotar negelosa. Szép történet. Nehemia, aki egy ugye, víz tározó ásó volt, kútásó volt, egyszer odajött hozzá valaki, egy jeruzsálemi lakos, szegény ember, és azt mondta neki, szeretnék neked egy érdemet szerezni, vegyél nekem egy kakast. Ugye egy szegény ember volt, azt akarta mondani neki, nekem szükségem lenne egy adományra, hogy vegyél egy kakas, hogy legyen mit ennem. De ezt úgy mondta, hogy ez neked nagyobb érdem, mint nekem. Én csak kapok egy adományt, te viszont egy nagy micvát kapsz, akkor szeretnék egy érdemet szerezni neked. Szeretnék jót tenni veled, hogy adakozzál, adományozzál nekem, mert az neked lesz jobb. Amelé hallachtum misse de kupa. Azt mondta neki, itt van egy kis pénz, és vedd meg te. Zavin kupár, elment az illető, és vett egy kis húst Magyarul, ő akart venni egy teljes kakast. Azt mondta neki, nekem, ja, a kakas az túl drága, a kakas helyett adok neked egy kis pénzt, és vegyél húst. Mondom, hogy a hús olcsóbb volt. Elment, vett húst, mert szerencsétlen olyan éhes volt, hosszú éhezés után, hogy emegette a húst, és rögtön meghalt. Gondolom, tifuszos lett, és meghalt. A hajat szávekve amár, erre nekem, ja, annyira nagy lelkiismeret furdalása volt, és úgy fájlalta, hogy tulajdonképpen ő megölte ezt a szegény embert. Ki tudja, ha kakast vett volna, akkor lehet, hogy a kevésbé viselte volna meg kevésbé viselte volna meg a gyomrát. És mindig azt mondta, bajud ve szipudai, ve szipudulá ruga is a Nehemia, gyertek, sirassuk együtt Nehemia áldozatát, azt, akit Nehemia megölt. Hasonlóan szomorú történet. Nahum is Gamzu. Ugye tudjuk, Nahum is Gamzu, már tanultunk róla. Ő volt az, aki bármi történt is vele, mindig pozitívan értékelte. Most a következő történetet nem tudta pozitívan értékelni. Egyszer történt vele, hogy a Mojlich Darim le Beis Hamiv egyszer éppen vitt egy ajándékot az apósának. Pagabai Beis Mukashin Echad jött vele szembe egy szerencsétlen egy beteg, szerencsétlen, szegény ember. Amel léze, káimi máde iszgáboch. Azt mondták, hogy adjál nekem egy kis adományt. Amel léj, mirzöch. Azt mondták, jó, várj egy pillanatot, elmegyek az apóshoz, és ha majd visszajövök, akkor adok neked. Hazáve áskechmész. Mire visszajött, látta, hogy az illető már meghalt. Olyan éhes volt. És miatta, hogy nem adott neki időben pénzt, már éhen is halt. Háve Amelé Kiblé erre odaállt a halteste föle, annyira sajnálta magát, annyira, vagy annyira restelte, hogy mi történt, fölé állt a halteste föle, és azt mondta, én náidech a mina velói jahavullach jisztájmon. Azok a szemek, amelyek láttak téged, de nem vettek észre, azok vakuljanak meg. Jedájedellói pastam mitén lach jitkátun. Azok a kezek, amelyekhez kinyúltál, de nem adtak neked, azok legyenek levágva. Regláindelőire hátalne mittenlachi tabrum. És azok a lábak, amelyek nem siettek a segítségedre, azok is legyenek levágva. Máteszékein, és így is történt, Nahum is Gamzu saját magára hozta ezt az égi büntetést. Megvakult a kezei, elbénultak, a lábai lebénultak. Szalikla kérbé, Rabbi Akiva, jött Rabbi Akiva, a tanítványa, meglátogatni, amelé, ilis anire öjsze öhbe kach, jaj nekem, hogy így látlak téged, azt mondta neki Nahum, jaj nekem, hogy nem látlak én téged így, hogy téged nem látlak így. Kicsit furcsa válasz. Szegény sajnált, és aztán úgy sajnálok, hogy így látlak, és aztán, hát én meg azt sajnálom, hogy téged nem látlak így. Amelé, mát meg kell elejni? Azt mondta neki, hogy miért átkozol engem? Miért mondta, hogy sajnált, hogy nem látsz így? Amely léjú máme vájt be is szúrni, azt mondják, és te miért becsülöd alá a fájdalmak, a szenvedés értékét. Ez olyan érdekes gondolat, hogy amiről már többször beszéltünk, hogy az igazi nagy szádikok inkább akarják a büntetésüket ezen a világon megkapni, és az itt evilági szenvedéssel letudni a büntetésüket, mint hogy a túlvilágon kelljen megkapniuk, ahol sokkal nagyobb a szenvedés. És ezért Nachum és Gamze azt mondta, lehet, hogy engem így látsz, de hát mindannyian tudjuk, hogy jobb ezen a világon szenvedni, mint a túlvilágon szenvedni. És azt csodálom, hogy te ezt nem értékeled. A híres nagy rabbi Oishia egyszer egy vak ember fiát tanította. Háve jahív ahil imeibe haljam. És Rav Hoshia minden nap Rosszul mondtam. Rav Hoshia fiát egy vak melamed, egy vak tanítómester tanította. És mi volt a rend? Hogy ezt a vak embert, aki a fiának a tanítója volt, azzal tisztelte meg Rav Hoshia, hogy minden nap együtt ebédeltek. Hadazman havelé urchimilé matalechel imé. Egyszer Hoshiának vendégei voltak, és nem ment együtt enni a melameddal, a tanítóval. Berámsa szalik legalábbé, és este találkoztak, és mert este elment hozzá a tanítóhoz, hogy bocsánatot kérjen tőle. Amr leillő, jihosz, mária, láj, és azt mondta rá, hogy jaj, ne haragudjon rám, kedves tanító. Bekinda hávélé, ajkénye, mert én, ma vendégeim voltak, akik nem ismernek téged, de Amaris, és azt mondtam magamnak, jobb, hogyha nem látnak téged, egy vakembert, de lőjli vazújébé, kare de mari, jaj, mert én, hogy ne hozzanak téged szégyenbe, ugye, hogy egy vak ember, furcsa, ne, hogy gúnyolódjanak rajta, ne, hogy illetlenül, méltatlanul viselkedjenek, és nem akartak téged ilyen méltatlan helyzetbe hozni. És ezért a mai nap, ezért nem ebédeltünk együtt. Egy gyönyörű választ adott neki a melamed. Azt mondta neki, te bocsánatot kérsz valakitől, aki nem lát, de őt látják. Azt kívánom, hogy a bocsánat kérésedet fogadja el az, aki lát, de őt nem látják. Magyarul. Te bocsánatot kérsz tőlem, aki nem látok, pedig engem látnak. Én azt kívánom, hogy az fogadja el a bocsánat kérésedet, aki lát, de őt nem látják. Ez ki? A jó Isten. A lej, erre azt mondta neki, Hadamanalach, azt mondta, hú, micsoda gyönyörű tanítás. Ezt honnan vetted? Biztos valahol hallottad. Rabbi Lezebe Jákob történetéből tanultam ezzel. Rabbi Lezebe Jákob alal had de szagina hajre le kárté. Rabbi Lezebe Jákobhoz egyszer belépett egy szegény vakember, és ő nem hozzá, hanem a városába érkezett, és Rabbi Lezebe Jákob erre nagyon odafigyelt, és amikor összegyűlt a közösség, akkor akkor megadta neki a tiszteletet, és alacsonyabb szintre ült, mint ahova fölültette ezt a vakembert. De Jamrun, hogy azért, hogy azt mondják az emberek, de Lulé, de Havel, Bár, Nás, Rábel, Jasszim, Lérábel, Azzabel, Jákül, Ráminé, hogy bizonyára egy nagyon nagy emberről van szó, és ezért Azzabel, Jákül, lealacsonyította magát hozzá képest. Így adta meg neki a kóvedet, Avdin Lepernes, de hogy az emberek azt gondolják, hogy nagyon nagy emberről van szó, és rögtön elárasszák minden jóval, és biztosítva legyen a megérdetés testése. A szegény pedig, a vak szegény ember, pedig hát nem tudta mire vélni a dolgot, hogy hirtelen elárasztják minden jóval, Amerlón, Man Hachin, mi ez? Kérdezte tőlük, Amerlén, Ebezebe Jákev, azt mondja, Aminach, azt mondták neki, de hát persze, hát Ebezebe Jákev úgy ült hozzád képest, hogy úgy értettük, hogy te egy nagy ember vagy. Becalő Alaj Hadac Lajsa, amikor ezt megértette a szegény vak, hogy micsoda jót tett vele Ebezebe Jákev, akkor egy imát mondott, és az ima az úgy hangzott, átagam álta vetszoli állaj, átagam álta cheszed le mándem is chami velej chami, dein de chami velej mis chami mi igmal jaszok cheszed. Te jót tettél egy olyannal, aki nem lát, de őt látják, azt tegyen cserébe veled jót, aki lát, de őt nem látják. Tehát, és innen vettem ezt a tanítást. Oké, ha már a pénzről van szó, akkor pontosabban az adományra beérkezett pénzről, akkor a következő történet, tanítás arról szól, hogy az adományt mire érdemes költeni. Milyen cél, mik azok a célok, amelyek elsőbséget élveznek az adomány felhasználásában. Rabbi Chama Baruch Chanina, Rabbi Hősia, Havame Tailin, Beilink, Nistadai Laid. Rabbi Chama Baruch Chanina és Rabbi Hősia sétáltak a Lodi városa zsinagógái között. Amar Rabbi Chama Baruch Chanina, Rabbi Hősia, és azt mondta Rabbi Chama Baruch Chanina, Rabbi Hősia, Kama Mamon Sikava Iszáká, nézd csak meg ezt a zsinagógát. Ha te tudnád, hogy az én felmenői mennyi pénzt fektettek ide, amelé Káfa Fasos Sikava Iszákán, de Rabbi Hősia nem volt nagyon oda ettől, és azt mondta neki, igen? És hány embert öltek meg ezáltal a te felmenőid? Hogy Háve Izbein, Násdi Jelenből Rájsza? Miért a zsinagógákra költötték? Miért nem költötték olyan emberekre, akik Tórát tanulnak? A Tóra tanulás finanszírozására. Emberek tudjanak Tórát tanulni, és ezért fizettek volna nekik valami ösztöndíjat. Ez sokkal nagyobb dolog lett volna, és ezt nem ezt tették, ezzel a Tóra tanulás alább hagyott bizonyára, azt a pénzt, amit a zsinagógára fordítottak, azt fordíthatták volna a Tóra tanulásra, és mert nem ezt tették, akkor ezzel a Tórát, ami az élet biztosítéka, veszélytették el, tehát olyan, mintha emberekhez öltek volna meg. Elég kemény történet. Én azt hallottam, hogy volt egyszer egy eset, hogy megkérdezték a Hassam Szöjfert, a pozsonyi főrabbit, hogy szabad-e, nem azt, hogy szabad-e, hogy ha van valakinek pénze, adomány pénze, mire érdemesebb költeni? Zsinagóga építésre, vagy egy koilelnak, egy tóra tanulás, tóra tanház fenntartásának a céljából. Ugye, hogy a tanulóknak valami ösztöndíjjal biztosítani tudják a megélhetést. És azt mondta, hogy nem kérdés, hogy a utóbbi, mert az előírás az, hogy van egy zsinagóga, ami már megvan, azt el is lehet adni annak érdekében, hogy Tórát vegyen a közösség. Tehát akkor úgy látjuk, hogy a Tóra az előbbre való minden más célnál. Rabbi Avun Avid Ilén Tarai. Rabbi Avun sok pénzt adakozott, hogy egy szép kaput készítsenek a zsinagógának. Disztrerába, a nagy zsinagógának, azt mondta, hogy Mani Legebei, Rabbi Mani odajött hozzá, és azt mondta neki, Amali, Hami Maya Vinete, nézd csak meg, mit cselekedtél. Amali, mi iskachi száz, hogy szeljú, vi jivene, halész, rólad van az írva Hosea könyvében, elfelejti Izrael az ő alkotóját, és mindenféle templomokat épít. Láhávébé násd, illőnből ájsza, nincsenek olyan emberek a városban, akik Tórát tanulnak, és akik inkább megérdemelték volna, hogy a Tóra tanulásért pénzt kapjanak? Tani, kacsem is beják, majd szín esze rajla hen, mi kacsé belek a bájsz. Ugye az utolsó része a mistának arról szólt, hogy szabad, hogy volt ugye két liska, két kincstári szoba, és a második kincstári szoba az volt, ahol az eszközterem volt, ahol eszközöket, amiket adományoztak, be lehetett dobni, és havonta egyszer kinyitották a kincstárnakok, és megnézték, hogy milyen eszközök gyűltek össze, hogyha olyan eszköz volt, amit lehetett használni, akkor azt felhasználták, ha olyan eszköz volt, amit nem lehetett felhasználni, akkor azt eladták, és abból a pénzből vettek olyan dolgokat, amelyeket a szenték karbantartásához lehetett felhasználni. Most a probléma a következő. Tani kacsa, amiz bejach, majd szín esze rajla, amik kacsa bedek a bájsz. Én kacsa bedek a bájsz, majd szín esze rajla, amik kacsa amiz bejach. Ja, azt tanultuk, hogy nem lehet kivenni, tehát nem lehet kiváltani különböző felajánlásokat más felajánlásokkal. Egész pontosan a következő kép néz ki. Ha valami az oltárnak volt, ha valami a Bedeka Bájsznak, a szentély karbantartásának a céljából volt felajánlva, akkor el lehet venni azért, hogy az oltár felajánlásaként használjuk. Viszont ha valami az oltár felajánlásaként volt felhasználva, akkor azt nem vehetjük el, hogy a karbantartásra használjuk fel. És ez különben itt nincsen benne a szövegben, azt hiszem, hogy van egy olyan változat, amiben benne van, hogy egyféle Bedeka Bájsz, egyféle karbantartásra felajánlott dolgot nem lehet egy másikféle karbantartásra való dologra fölcserélni. És ez tényleg így van, ha nem tanítanak, nincs sem acsonyban, hogy szeretne Bedeka Bájsz, mert nincs sem acsonyban, hogy milyen névre Bedeka Bájsz, akkor hogyan lehetséges, hogy mi azt tanultuk, hogy ebben a kincstár szobában összegyűlt eszközök közül azt, amit föl lehetett használni a karbantartásra, azt felhasználták. Amit nem, azt eladták és vettek belőle olyat, amit föl lehetett használni a karbantartásra. Tehát azt tanultuk, hogy nem lehet fölcserélni egyiket a másikra. Amire Chizgia, Kinimas Nissen, Liskes Bedeka Bájsz, azt mondja, Chizgia, az nem úgy kell érteni, hogy közvetlenül abból a pénzből vettek valami mást, úgy kell érteni, hogy nem, hogy berakták abba a pénz alapba, amiből aztán később vásároltak folyamatosan a karbantartáshoz, és akkor ez nem egy közvetlen átváltás az egyikről a másikra, hanem egy így a nagyobb pénzkeretben feloldódó dologról van szó. Hadran Allah Eilu Hein Hamemunin. Ezzel befejeztük a 5. fejezetet. Jön a 6. fejezet. A következő fejezetben folytatja a misna annak az elemzését, hogy hogyan gyűjtötték a pénzt a szentély javára. Azt mondja, hogy Slöjse asszor sejfrejsz, Slöjse asszor sülhannajsz, Slöjse asszor istáhavajsz. Volt 13 persej. 13 olyan persej a szentélyben, ami olyan volt, mint egy sófár alakja lenne, hogy felül vékony volt, volt egy ilyen barrelnek, egy palacknyak, és onnan lefelé tágult azért, hogy a pénzt bele lehessen dobni, de senki tudjon kivenni belőle pénzt. A 13-as szám az másodt is felmerül, mert volt 13 asztal a szentélyben, és 13 olyan hely, ahol a szentélyben meg kellett állni, és le kellett borulni. Ahogy ezt majd részletezni fogjuk a következő misnákban. És a Bész Rában Gamliel, és a Bész Rábi Hanina, Szkának a Jehani, majd Mistáhvén Bár Bajszre. Rában Gamliel, és Rábi Hanina, Rábi Hanánya, Szkának a Jehani, 14 helyről beszélnek, hogy 14 helyen kellett leborulni, és nem 13 helyen. Béhan Hajszai a Széra, hol volt a 14. hely, ke neged dira écim, se kémeszeirez bejadem, már visszajön, se sem arra ennig lesz. A fa raktárban. A fa raktár az a szentély külső részén, az úgynevezett női karzaton, ami ugye hogy menjünk befelé a szentélybe keletről nyugatra, akkor van egy előső rész, ahol a női csarnok, ahol az egyszerű zsidók is bemehettek, és nők is. Itt volt a csarnoknak a 4 sarkában volt 4 nagy raktár. Az egyik raktár, a észak-keleti raktár, ha jól emlékszem, az volt a faraktár. És a faraktárnál leborultak. Miért? Mert az volt a hagyomány, hogy az első szentély végén, ugye elvesztek a Mózes által készített különleges kellékek, így a fridláda is. Hova veszett el? Ők úgy gondolták, az volt a hagyomány, hogy ott a faraktár alatt lett eltemetve. És ezért ott borultak le. Májszem, mikor én elkocsa, hogy mi szászek, vagy rajz, a ricpasim is ünnev, mechavarai szel. És történt is egyszer, hogy egy kohanita, aki ott a faraktárban pakolt, egyszer csak látta, hogy a faraktár padlójának az egyik köve burkolat köve az kiló, vagy kicsit magasabb, mint a többi. És eszébe jutott, hogy húha, akkor lehet, hogy tényleg igaza van a Gamlielnek, hogy az föl lett emelve az a kő, az a burkolatlap, burkolólap, és alá el lett rejtve a frigyláda. Bava amelech avéröj, akart jönni szólni a társának, hogy hiszpik ligben szedem, és kezdte mondani, nézd csak, mi van, itt van a... Mielőtt befejezte volna a mondatot, meghalt. Mi adubi hihúcs, és sama aringonuz. Erre mindenki tudta, senki nem beszélt róla, nem mert szólni, de mindenki megértette, hogy tényleg ott van eltemetve a frigyláda. Ugye ez azt jelenti, hogy az volt a valószínűleg a hagyomány, hogy a másik szentély már nem tud abban, nincs azon a szinten, a zsidó nép már nincs annak a szentségnek, annak a fokán, ami az első szentély idejében volt, és nem is érdemli meg, hogy a frigyláda a maga helyén legyen, és ezért nem is lett volna illendő, azt mondom, kikeresni, megtalálni, és ha valaki ezt egyáltalán fölemlegette, vagy fölhozta, akkor az rögtön halálfia volt. Oké, néztesebben fogunk mindjárt beszélni a frigyládáról. De előtte, tanulja a sajfra, szalva, komoly szajfra, szajfra, mátra, havajfra, mátra, mit nára majd, miért voltak a persiek sófár alakúak, hogy felül vékonyak voltak, keskenyek, és alul tágultak, a csalók és a tolvajok miatt, hogy ne lopjanak ki a persejből semmit. Gondolj csak benne, hogy ezért akkor sem volt mindenki nagyon tiszta erkölcsű. A szentében magában az adomány, a szentének felállt adományból loptak volna. Oké, bárhogy is legyen, tanibisémre, hogy lezer, ha arraim, galaim, malne, bavel, rátérünk arra a kérdésre, hogy mi történt a frigyládával. Három vélemény lesz. Az első szentély végén elveszett a frigyláda. Mi történt a frigyládával? Mi volt annak a filmnek a címe? Gyerekkorom nagy filmje, amikor a frigyládát keresték. Elfelejtettem. Nem itt eszembe, biztos eszetekbe fog jutni. Na, hol keresse a frigyládát? Rebbi Lezer, tanulj is sem, Rebbi Lezer. Ha arra én galéim mahem le bavel. Rebbi Lezer azt mondta, a frigyláda az Babilóniába ment, az került számüzetésbe. Amikor zsidókat számüzték Babilóniába az első szentély pusztítása után, akkor a frigyláda is Babilóniába került. My time-a, honnan gondoljuk, hogy ez így van? Ugyanis az van írva, hogy Ézsaiás azt proféciálta Hiszkiáhu királynak, íme eljönnek a napok, és minden, ami a te házadban van, és minden, ami a felmenőid kincstárában van, ami minden, ami összegyűlt a mai napig, az Babilóniába kerül, és nem fog semmi maradni. Így szólt az örökkévaló. Mi az, hogy nem fog semmi maradni? Az a semmi, az a davar, ami héberül valami, nem fog valami maradni, de magyarul úgy kell fogni, hogy nem fog semmi. A davar az azt is jelenti, hogy beszéd. Miért beszéd? Mert a 10 beszédre utal. Ugye héberül a 10 parancsolatot úgy mondjuk, hogy 10 beszéd, a szara dibrösz. Mire utal ez? Nem fog semmi maradni, még a 10 parancsolatot, a 10 beszédet magába foglaló két kőtábla sem, ami ugye benne volt a frigyládában. Mi volt a frigyládában? A két kőtábla? Most ez se fog maradni, ez is elkerül Babilóniába. És innen gondoljuk, hogy Ézsaiás proféciája teljesült, Babilóniába került a frigyláda. Hénu aimerő, csúvesz a sanna, salaha melechnemuk a necevéjövő valaim, klé hemdevész a sem, és így is olvassuk a krónikák könyvében, hogy az évfordulóval Nebuchadnezzar király elküldött és elhoztak minden eszközét az örökkévaló házának Babilóniába. Mi az az minden kedves eszközét a szó szerint az örökkévaló házának? Mi az, hogy mi Isten házának kedves eszköze? Ez nem más, mint maga a frigyláda. Tanirábi Jóhuda, ben Lakis, Aimer, ben Kaimai, Haja, Aran, Nignas. A következő vélemény azt mondja, hogy nem. A frigyláda a maga helyén, a szentek szentje közepén el lett temetve a földben, a föld alá azon a helyen. Ha oda, uch, szív, Erről írja azt a királyok könyvében, Jarichu a Bádim, vagy Róa Rosé a Bádim, Pnéhad Vir, vagy Laja Róa Huca. Erről mondja azt a királyok könyvében, hogy meghosszabbították a Fridláda rúdjait, tartó rúdjait, és nem voltak láthatóak kifelé. Mit jelent, hogy nem voltak láthatóak? Egyiken azon írva, hogy láthatóak voltak, másikán azon írva, hogy nem láthatóak. Azt mondja, hogy láthatóak is voltak, meg nem is. Kis négy dádaja is a. Olyan, mint az asszony mellei a ruhája alatt. Amelyek láthatóak is, meg nem is. Csak ilyen utalásként van. És ugyanígy, ezek is el voltak temetve a szentek szentjében, és éppen, hogy csak úgy egy kicsit lehetett látni a rudaknak a végeit, de valójában csak nyomaiban volt látható, de ott volt a szentek szentje a maga helyén. Rabban Amri, harmadik vélemény, a bölcsek véleményben, Liskez Dire Icim Haja Arenganus, szerintük, ahogy az előbb is mondtuk, a faraktárban volt eltemetve, elrejtve a Fridláda, Májszabik olyan elhadbál, mumsaja, önmérdőm, hogy fáccel, így is köszedi rejcim, rászad icpa, sem is távol, ha vesz elba, van már a véri, bar, vesz icpa. Ugyanazt a történetet, amit az előbb olvastunk, elmondja a Talmud, annyi kiegészítéssel érdekes módon, hogy itt egy olyan kohén volt, akinek valamilyen testi hibája volt. És ezért ugye ő magát a szentélybeli szolgálatot közvetlenül nem végezhette, mert testi hibával nem lehetett végezni. Ezért adtak neki valamilyen ilyen kiegészítő, ilyen teszem-veszem feladatot, és akkor elküldték a fa raktárba, és ott a fa raktárba pakolt, amikor észrevette, hogy az egyik padozat, az egyik köve, az kilóg a többi közül, és azt arra, rögtön arra gondolt, hogy ott lehet eltemetve alatta a Fridláda, amire ezt kimondta, volna már meg is halt, innen tudta mindenki, hogy valóban ott van eltemetve a Fridláda. Tanirabi hősia, hikisa lehabe kurnos, piacosze éjsusze ráftaj. Még egy szkúpi félelmetes epizód ezzel kapcsolatban, hogy nem csak, hogy arról volt szó, hogy meghalt, hogyan halt meg, Rabbi Hőssia azt mondta, kiegészítette a történetet, hogy rá akart verni egy kalapáccsal, hogy kiegyenesítse a padozatot, és abban a percben egy láng tört föl a padlóból, és elégette, és így halt meg az a kohén. Ha már a Fridládáról van szó, akkor a Talmud részletezi egy kicsit, hogy a Fridláda hogyan is működött. Mi volt a Fridládában, hol volt, mint volt, és így tovább. Tanulában Huda ben Lakis. Új, mert azt mondta, hogy Huda ben Lakis. Snéhara inesz hajma halkin misztralemidbar. Tulajdonképpen a zsidókat két Fridláda is kísérte a sivatagban. Echocsa haja tajrenuszönöm összeihaj. Az egyikben benne volt a két új kőtábla és a tóra, amit Mózes írt. De ehhoz sivra a luchais nuszunim szeichel. A másikban benne volt az első kőtáblának az összetört darabjai. Ugye először Mózes lejött a két kőtáblával, akkor látta, hogy elkészült az aranybórű, akkor földhöz vágta a kőtáblákat, és összetört a két kőtábla, de ennek a darabjait is berakták egy Fridládába. Volt egy másik Fridláda, amiben már a második pár kőtábla került. Az, amiben a második pár kőtábla volt, és a Tóra tekercs, az benne volt a szentek szentjében, a találkozás sátrában, a miskánban. Erről a Fridládáról, ládáról mondja a Tóra azt, Mózes 4. könyvében, hogy és a szövetség ládá, az örökkévaló szövetségének ládája és Mózes soha nem hagyták el a tábort. Az első sivra a luchos nuszunim szeichel, nichmasz vejejce imohem, ufamim sajim iszraim mohem, viszont az a Fridláda, amiben a törött kőtábla volt, az kibe ment velük, és hogyha háborúba kellett menni, akkor ez a, volt az a Fridláda, ami a háborúba ment. Rabbanan Amri, arany nechad hajó, pámachasz jatszabri mélyeli, venisba. A bölcsek szerint viszont nem két Fridláda volt, hanem egy Fridláda. És ebbe az egy Fridládába fért el mind az első pár kőtáblának a darabjai, összetört darabjai, és a második pár kőtábla is. mi történt? Egyszer, soha nem vitték ezt ki, de egyszer, ahogy tudjuk, Éli főpap idejében kivitték a filiszteusokkal való háborúba, és akkor a filiszteusok maga Góliát, ugye, túszulejtette a fridládát, és aztán egészen Dávid idejéig kellett várni, amíg visszatérjen, ugye, Jeruzsálembe a fridláda. Kárim és szájlélen a banon, van egy referenciánk, ami a bölcsek álláspontját erősíti, ugyanis amikor Eli idejében, amikor a filiszteusok megtudták, hogy Izrael táborába hozták a fridládát, még a háború előtt, akkor azt mondták, hogy Sámuel, első Sámuel könyvében, 4-es fejezet 8-as mondatában olvassuk, azt mondták, oj, lonum, yitzaleinum, yadelai, hima, yadirim, ha éle, jaj, nekünk, ki fog megmenteni bennünket ennek a nagy Istennek a kezétől? Miledelai, hamu, minyeméum? Magyarul, akkor ez egy olyan, az azt mutatja, hogy ez egy olyan dolog volt, amihez nem voltak hozzászokva, soha nem láttak, nem hallottak ilyenről. Miért? Mert hogyha igaz lenne, hogy minden háborúba kivitték a fridládát, akkor nem lettek volna ennyire megijedve. Hát a filiszteusokkal nem ez volt az első háború. Most akkor ebből a bölcsek véleménye tűnik alátámasztottnak, hogy ez nem volt egy mindennapos dolog. Miért nem volt mindennapos dolog? Mert egy fridláda volt, és abban volt mind a két része, mind a két pár kőtábla. De Huda ben Lakis azt mondta, hogy két fridláda volt, és az egyik az mindig kiment háborúba. Viszont ennek is van egy olyan referencia, ami alátámasztja. Karim szellere Budaben Lakis, Jemén Sola Hia, Gisa Arin Helehim, Vállai Arin Bekirjasi Arim Haja. Ugye azt olvassuk Sámuel első könyve 14-es fejezetében, mint amikor Saul háborúzott a filiszteusokkal, akkor azt mondta Ahiának, hozd ide az örökkévaló, vagy lépj oda, hozd ide az örökkévaló fridládáját. Itt ugye azt akarta Saul, kérdezni akart. Ugye volt az Urim és Tumim, amivel egy ilyen jelnyelvvel, égi jelnyelvvel lehetett Istentől üzeneteket kapni, és ezt akarta Saul kérdezni akart, és ezért kérte a fridládát. Most mindeközben viszont mit tudunk, hogy mindeközben a fridláda az nem volt velük a háborúban, hanem Kiriat Jearimban volt. Ugye? Mert ez már azután volt, hogy a filiszteusoktól visszaszerezték, az előbb említett korábbi filiszteusokkal történt háborúból visszaszerezték a fridládát, és hova helyezték el? Átmenetileg Kiriat Jearimba. Akkor nem lehet, hogy ugyanarról a fridládáról beszélünk, hanem akkor ez nyilván egy másik fridláda. Oké, ez egy jogos kérdés. Akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak két fridláda van. Má vidlére banan. Mit fognak le banan, a bölcsek? Mit mondanak erre? Mit tudnak erre válaszolni? Azt mondja, a Talmud a gisel lájacic. Valójában Saul nem a ládát akarta, hanem a fejdíszt. Ugye, mert a fejdísz és a melvért volt az, a fejdíszben ott volt az Urim és Tumim. Bocsánat, nem a fejdísz és a hajsen. A melvért volt az, amivel ezt a Urim és Tumim, ezt a isteni telexen lehetett üzenetet kapni. Ugye kérdezett valamit az illető, és akkor a különböző drágakövek elkezdtek világítani, és ebből össze lehetett rakni a választ. Oké, tehát akkor nem a fridládáról van szó, hanem a cicről. Drága barátaim, itt állunk meg a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai este is. Indiana Jones, ez az. Indiana Jones. Plusz információval szolgáltunk volna számára, de nem tudta volna, mert három helyen is kereshette volna az elveszett fridládát. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, idáig tartott a mai este. Holnap reggel szokásos időben 7:30-kor folytatjuk a következő dáffal. Addig is mindenkinek kívánok egy kellemes estét, szép további napot. Holnap reggeli viszontlátásra.